Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te néked, hogy Téged dicsérhetünk ennek a napnak vége felé közeledve. Köszönjük, hogy mai napon is velünk voltál, szent lelkeddel, ígéddel vezettél bennünket, tanácsoltál bennünket életünk dolgainak intézésébe. Kérünk Téged, hogy bocsáss meg mindazt, amivel megbántottunk Téged ma is, szavakat, tetteket, amiket nem mondtunk ki, vagy nem vittünk végbe, vagy éppen kimondtuk és végbe vittük, pedig nem kellett volna. Kérünk Téged, hogy mosogassál meg bennünket az irántad való hitetlenségnek, szeretetlenségnek a bűneitől. És kérünk Téged, hogy újítsál most meg bennünket, és Te készítsél bennünket arra az ünnepre, ami a küszöbön áll, pünkösd ünnepére. Szólj hozzánk az igéből, Urunk, és add, hogy meghalljuk, megértsük a Te szavadat, és szent lelked vésse azt a lelkünkbe, amit ma este tanítani akarsz. Kérünk, legyél közöttünk, és áld meg, szenteld meg ünnepre való készülődésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. A Rómaiakhoz írt levél 8. részéből, a 9. vers 2. felétől a 14. versig. Tehát Pál apostol rómabeliekhez írt levele, 8. rész, 9. vers 2. felétől olvassuk az ígét, a 14. versig. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van? Jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Kedves testvérek, a tegnapi alkalmon megértettük, hogy a Szentlélek az, aki Jézus Krisztus akarata szerint hitre vezet bűnös embereket. Elvezet a Jézus Krisztusba vetett hitre, a Jézus Krisztus evangéliumába vetett hitre bűnös embereket. Hogy azok ne elvesztenek, hanem örök életük legyen. A lélek, az Isten lelke ebbe a munkájába, a hitre segítő munkájába teljesen Jézus Krisztusnak, illetve a Jézus mögött álló atyának az akaratát hajtja végre. Ezt vizsgáltuk tegnap, hogy hogyan dolgozik a Szentlélek, mielőtt még nem vagyunk hívő emberek. Hogyan juttat bennünket hitre. Ma azzal foglalkozunk, hogy miután a Szentlélek Jézus Krisztus, illetve az Atya akarata szerint valakit hitre juttatott, és hisz Jézusban, hisz a kereszt evangéliumában, átadja magát Krisztusnak az ember, az után milyen munkát végez a Szentlélek benne? Az után milyen munkát végez a Szentlélek? Az első, amit megemlítenék, az, hogy a Szentlélek a hívő embert részesíti Jézus Krisztusban. Részesíti Jézus Krisztusban. Nem arról van tehát szó, rögtön egy picit visszacsatolok, hogy a Szentlélek valakit hitre segít, utána magára hagyja az illetőt, hanem vele marad a hitre segített emberrel. És így mondja az apostol, hogy olyan, mintha megpecsételtetett volna a Szentlélekkel, mint amikor valami jószágra rátették régen a pecsétet, vagy hát ma is a lovakra, meg talán szarvasomarhákra, hűhokra valamilyen jelet raknak, megpecsételik őket. Azt a szót használja itt az ige, hogy megpecsételi az Úr a lelkével azokat, akiket hitre juttatott a lélek. Utána, mint egy hordozzák a szent lélek ajándékát. Úgy is mondja az apostol, hogy ezek az emberek a szent léleknek a zálogát kapják, aki zálog annak, hogy örök életük lesz. Na de az, hogy a szent lélek velünk van, mint pecsét hordozhatjuk magunkon, mint zálogot hordozhatjuk, ezt a szent lelket, hogy így mondjam, úgy érzékeljük, hogy a Szentlélek Krisztusban részesít benne, nem tudom máshogy mondani, mert így szoktuk kifejezni ezt, hogy Krisztusban részesít bennünket. Ezt olyan csodálatos dolog, testvérek, egy kicsit belegondolni, hogy Krisztusban részesít minket a Szentlélek. Gondolkodjunk egy kicsit ezen, mélyüljünk ebbe bele gondolatba. Ez a Krisztus, akiben minket a Szentlélek részesít, testvérek, ő a mi megváltónk, ő a mi Urunk, aki jelenleg uralkodik a mennybe, és mi nekünk vele van egy ilyen titokzatos közösségünk. Titokzatos közösségünk. Ez, hogy részeltet minket a lélek Krisztusban, azt jelenti, hogy közösséget hoz létre közte és köztünk. Ennél fogva Jézus mindig velünk van. Alszunk, fönn vagyunk, beteg vagy, egészséges vagyok, mindig velem van Krisztus. A Szentlélek részesít Krisztusban. És ez egy számomra nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert ha a Szentlélek nem részesítene Jézusban, akkor a Szentlélek rajtam kívül, illetve Jézus rajtam kívül maradna. Úgy mondják latinul extra nos, maradna a Szentlélek, nem, illetve Jézus. Ha a Szentlélek nem részesít minket Jézusban, nem teremt közte meg köztünk kapcsolatot, akkor Krisztus kívül marad rajtunk. Nekünk akkor nincs közünk Jézushoz, semmi közünk nincs hozzá. De így hála Istennek, hogy nem így van, hanem pont, hogy közünk van hozzá, és velünk van Krisztus. Úgy mondja itt Pál apostol a felolvasott ige szakaszban, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, az nem Krisztus tulajdona. Annak az nem a Krisztusé, mint ahogy nem az enyém, a nem tudom kinek a villája, vagy az autója, vagy az az övé. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem a Krisztusé. Annak nincs semmi, de akiben ott van a Krisztus lelke, az az övé. Ezért mondja azt a hitvallásunk a Heidelbergi Káté, hogy mi a te nagy vigasztalásod, egyetlen vigasztalásod életedbe állodban? Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez ugyanide jön vissza a Pál apostol szavára a hitvallásunk, az ő tulajdona vagy az övé vagyok. Mert a Szentlélek által magának eljegyzett a Krisztus. Közösséggel ajándékozott meg engem, önmagával való közösséggel, a Szentlélek által. Egy ilyen csodálatos dolog ez, testvérek, mert a Szentlélek nem csak, hogy Krisztushoz kapcsol minket, vagy úgy is mondhatom, hogy a Krisztus a Szentlélek által kapcsol magához bennünket, hanem Krisztus és közösséget hoz létre, de most így fogalmaznám, hogy a Szentlélek Jézus Krisztust jelenvalóvá teszi a szívünkben, és az életünkben. Jelenvalóvá teszi. Hogyha a Krisztus lelke lakozik bennünk, mondja, az olyan, hogy mintha Krisztus maga élne bennünk. Az Isten, itt ebben a szakaszban egyébként, ha figyelnétek így az igét a kezetekbe volna, akkor látnátok, hogy Pál az Istennek a szent lelkét, hol Isten lelkének nevez, utána átvált Krisztus lelkére, és utána azt mondja, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, de akiben benne van, az meg az övé. És abban ott van maga Krisztus. Egy ilyen jelen van Krisztus teste. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy az ember akárhova megy, nem, hogy ott hagytam Jézust a templomba, vagy ott hagytam Jézust az íróasztalomnál, hanem beülök az autóba, elmegyek a bódba, elmegyek ide, elmegyek oda. Krisztus ott van velem. Jelen van velem. Nem látható módon, de mégis velem van, mert a Szentlélek velem van, és általa velem van Krisztus. És aztán megint más oldalról fogva meg ugyanezt a dolgot, testvérek, hogyha a Szentlélek az Úr Jézust közelvalóvá teszi a számunkra, jelenvalóvá teszi a számunkra, akkor azt is el kell mondani, hogy a Szentlélek az, aki által részesülünk Krisztus minden javaiban. Mert ha nekünk Jézussal egy ilyen közösségünk van, hogy ő közel van hozzánk, jelen van az életünkbe, akkor miénk az összes kincse, ami csak van neki. Akkor minden a miénk, amivel Jézus rendelkezik. Ez egy, hát megint egy olyan csodálatos bibliai igazság, testvérek, hogy akkor az enyém Jézusnak mondjuk az igazsága. és Isten előtt én is igaz vagyok. Enyém lehet Jézusnak a békessége. És békességem lehet a legnagyobb próbatételekbe is. Az enyém Krisztusnak a tisztasága, az enyém Krisztusnak az ereje. Minden, ami a Krisztusé, minden az enyém. A Szentlélek, amikor összekapcsol minket Jézussal, nem csak, hogy jelen van Jézus, meg közösségünk van vele, hanem nekünk adja mindenét. Részesülünk abban, amilyen Jézus, mindabban, amilyen Jézusnak van. És ez a mi mérhetetlen nagy gazdagságunk, testvérek. Tehát azt mondtam az első pontban, hogy a Szentléleknek ez egy csodálatos munkája, hogy Krisztussal bennünket összekapcsol, vagy részesít vele, benne. Ez, gondolkozzatok ezen, még beszélgetni lehetne erről nagyon sokat, mert egy csodálatos dolog ez. Részesülünk Krisztusba, Szentlélek által. Egy ilyen különös dolog ez, testvérek, még mielőtt a második pontra térnék, mert ugye, ha azt mondom, hogy Jézus adja nekünk a Szent Lelkét, akkor azt jelenti, hogy Jézus maga részesít minket magába, maga kapcsol magához, maga adja nekünk mindenét, amilyen van. De tegnap azt mondtam, hogy az Úr Jézus a Szent Lélek által azt éri el bennünk, hogy higgyünk benne. És akkor létrejön egy ilyen különös kötődés, mert Jézus adja nekünk az ő lelkét, aki által magához ölel minket, de bennünk meg mit munkált? A hitet, hogy mi is magunkhoz öleljük őt. És egy ilyen kettős ölelés van, mert nem csak mi öleljük át Jézust a hitünkkel, hanem ő meg magába tagol minket, magába olt minket, hogy így mondjam, egészen szorosan összeköt magával az ő lelke által. Nem csak arról szól, hogy én hiszek benne, és akkor belekapaszkodtam az én drága áldott megváltó uramba, hanem abból, hogy az én drága áldott megváltó uram adja nekem az ő lelkét, aki által magához köt engem, aki által részesít minden javaiba, aki által szüntelen jelen van az én életembe. Értitek, milyen csodálatos dolog? Ez egy ilyen kettős kapcsolat van. Nem csak én ölelgetem Jézust, hanem ő is ölelget engem. És megmondanám, hogy igazából az ő ölelése az a meghatározóbb, az a fontosabb, hogy ő adja nekünk a lelkét. Az is csodálatos, hogy mi tudunk hinni ő benne, mint megváltó úrunkba, és átadjuk neki magunkat, de az még csodálatosabb, hogy ő meg az ő lelkével magához láncol bennünket. Hát ez a hívőknek, testvérek, a legcsodálatosabb tapasztalat, hogy velem van az Úr Jézus. Bármi is van, mindig számíthatok a jelenlétére. Az ő lelkének köszönhetem ezt a biztos tudást és ezt a valóságot. De a második pontra kanyarodok, mert a Szentlélek a hívőt nem csak, hogy részesíti Krisztusban, hanem úgy mondom most megszenteli. Megszenteli a hívőt. A megszentelő lélek fogalma az valószínűleg minnyájunknak ismerős, mert általában a megszentelést szokták a Szentléleknek tulajdonítani a legtöbb esetben. Ugye így szokták mondani, hogy az Atya, aki kiválasztja az embereket az üdvösségért, Krisztus megváltja őket, és a Szentlélek pedig megszenteli azokat, akiket az Atya kiválasztott és Jézus megváltott. Tehát a Szentlélek a megszentelő lélek, Spiritus Sanctificationis a teológusok kedvéért. Na most ezzel kapcsolatban, testvérek, most én ezt onnan hoznám elétek, hogy onnan közelíteném meg, amit Jézus mondott. János evangélium a 16. részében, a 13. versben azt mondta a Szentlélekről, hogy elvezet titeket minden igazságra. Elvezet, úgy is mondanám, a teljes igazságra benneteket. A Szentlélek a Jézus tanítványt, a Jézusban hívőket elvezeti a teljes igazságra. Ne arra gondoljatok, hogy valami természettudományos igazságra, vagy valami filozófiai igazságra, nem, hanem arra az igazságra, ami a dolgok mögött van. A látható dolgok mögött rejlő valóságra vezet el bennünket. Mondjuk, ha körülnézünk a világban, nem evidens, hogy Isten teremtette a világot. Nem evidens. Ezt a Szentlélektől tudhatjuk meg, hogy a dolgok nem maguktól keletkeztek, hanem azok mögött ott áll a valóság, az igazság, az, hogy van egy teremtő, aki a szavával teremtett mindent. Darwin is a természetet nézegette, de nem jött rá arra, hogy ezt Isten teremtette. Ő úgy magától, azt gondolta, magától kibontakozott. Nem értette a valóságot, ami a dolgok mögött van. Pedig ez az igazság. Mi is, amikor mondjuk belenézünk a tükörbe, akkor lehet, hogy azt hiszük magunkról, hogy csak egy magasan fejlett állat vagyok. Egy darabig ezt hisszük magunkról, míg a Szentlélek el nem vezet az ige által arra az igazságra, minket, hogy te nem az vagy, te Istennek a teremtménye vagy, nem? Aztán egy darabig azt hiszük magunkról, hogy mi olyan jó emberek vagyunk. Aztán nézzük az Isten lelkének a munkát, és egyszer csak meglátjuk, hogy nem vagyunk azért annyira nagyon jó emberek, hanem tele vagyunk romlottsággal, és önistenítéssel, és Isten akaratának a megszegésével, és egy csomó bűnünk van. Értitek? Tehát a Szentlélek elvezet minket a dolgok mögötti igazságra, valóságra. Ez nagyon fontos dolog szerintem ezt újra és újra hangsúlyozni. Ezt a munkát a Szentlélek természetesen, ezt a munkát is a Szentlélek az igével végzi. Tegnap mondtam ezt, hogy cum verbo. Tehát a Szentlélek mindig az igével, az Isten írott igével, amit ő ihletett, amit tőle származik, mindig az igével dolgozik bennünk, hogy hitre is segítsen bennünket, de az igét adja nekünk, hogy elvezessen minket minden igazságra. Hogy megismerjük az igazságot, a valóságot magunkkal, a világgal, a halállal, a halál utáni élettel, sok mindennek, Jézussal, Istennel, az üdvösségre való mindennel kapcsolatban megismerjük az igazságot. A Szentlélek tehát ezt teszi, ez, hogy így mondjam, ez egy nagyon fontos munka, mert enélkül nincs megszentelődés. Ha én nem ismerem meg az igazságot, a valóságot, nem tudok előrelépni a megszentelődés útján. De ugyanúgy nem tudok előrelépni, akkor se, hogyha a Szentlélek azt a másik munkát nem végzi, amiről Jézus beszél a János 16-ban, a 14. versben meg azt mondja, hogy a Szentlélek engem fog megdicsőíteni. Nem csak, hogy elvezet titeket az igazságra, hanem engem fog megdicsőíteni előttetek. Engem fog ragyogóvá tenni. Azt fogja elérni, megint csak cum verbo, az igével, hogy felragyogjon nektek a Krisztus. Ezt Jézus maga mondja a Szentlélekről. Ez is nagyon fontos, mert ha nem ragyog előttem a Krisztus, a megszentelődésbe egy árva lépése tudok előrébb tenni. Nem tudok előre jutni a hit útján, a Krisztushoz való hasonlatosság útján. Tehát a Szentléleknek ez a két munkája, testvérek, kulcsfontosságú az, hogy mi egyáltalán megszentelődhessünk. Hogy megismerjük az igazságot, és felragyogjon előttünk Krisztus. Amikor testvérek, a Krisztus felragyog nekünk, akkor elkezdjük fölfogni azt, amiről a Gyuri által választott igék szólnak nekünk most alkalomról alkalomra. Ugye itt ezek az efézusi levélben Pál apostol pont arról beszél, hogy tudjátok meg, hogy mi az Úr elhívásának a reménysége, mi az ő dicsőségének a gazdagsága, mi az ő hatalmának a nagysága irántunk, akik hiszünk. Ismerjétek meg a valóságot, ismerjétek meg Krisztust, mert ez kulcsfontosságú az, hogy a hívő életbe tudjatok fejlődni. Na most, testvérek, nagyon fontos, hogy Krisztusnak a kincseit, a Krisztusban rejlő dolgokat egyre mélyebben megismerjük mi. Vagyis Krisztust egyre nagyobbnak lássuk, így is lehet fogalmazni, egyre gazdagabbnak lássuk az ő személyiségét. Először úgy vagyunk ezzel a Jézussal, testvérek, mint a vak, amikor Jézus visszaadta a szeme világát, hogy alig látott valamit. Jézus, tehát hogy látom a fákat, az embereket, mint járkáló fákat, mondta ugye az az ember. Na akkor még Jézus tett ezt, ja most már látott élesen, világosan mindent. Hogy mi is így vagyunk, hogy Krisztust először csak olyan, jaj, hát ő az én megváltom, a drága Uram, de nem ismerjük még mélyebben, pedig Jézusban sokkal több minden van, mint ennyi. És ahogy telik, múlik az idő, felragyog nekünk a Krisztus, kibontakozik előttünk, ha a Szentlélek velünk van, akkor egyre mélyebben ismerjük meg őt. Egyre többet látunk belőle. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy megszentelődjünk. Mert például, testvérek, amikor mi a Krisztus követésének az útján járunk, akkor példának okára ugye találkozunk azzal, hogy hát nagyon jól tudjuk, hogy mit akar tőlünk az Úr Jézus, csak éppen azt tapasztaljuk magunkból, hogy valami nagyon ágaskodik az ellen, hogy azt csináljuk. Vagyis tapasztaljuk magunkba azt, amit a bűn maradványának, vagy a testnek nevez a Biblia. Halljuk mi Jézusnak a hangját, hogy mondja, hogy bocsáss meg, vagy kér bocsánatot, vagy... De mi bennünk van egy másik akarat, ugye? Ami pont az ellenkező. Én nem akarok bocsánatot kérni, nem akarok megbocsátani. Van egy feszültség a hívő emberbe. És lehet, hogy nagyon elhatározunk magunkból, hogy mi Jézus akaratát fogjuk cselekedni, de egyszerűen magunktól nem bírjuk véghez vinni, mert állandóan legyőz minket ez a másik akarat, ez a negatív akarat, ez a negatív hajlam, ez a negatív tendencia, ami benne van, bennünk lakik, és legyőz minket. És ezzel küszködik is egy csomó hívő ember. Míg föl nem fogja a Szentlélek munkája nyomán, aki hova vezet minket? Jézushoz. És fölragyogtatja nekünk azt az ígét, amit Pál apostol fejteget, hogy ti Jézus Krisztussal együtt meghaltatok a bűnnek. És vele együtt feltámadtatok, hogy éljetek az Istennek. Nézzétek Krisztust! Ti vele együtt meghaltatok annak a benneteket kényszerítő erőnek, hatalomnak, ami állandóan a bűnre akar vinni benneteket. És amikor Krisztus föltámadta a halálból, akkor föltámadtatok, hogy éljetek Istennek, és tegyétek azt, amit ő akar. Ti szabadok vagytok tulajdonképpen a bűnnek ettől a kényszerétől. Mondhattok rá nemet, és követhetitek Jézusnak az akaratát. Krisztusban felszabadultatok a test erőszakossága alól, és nektek muszáj bűnt tenni. Krisztusban van a ti szabadságotok. És már is többet látunk Krisztusból, mert nem csak azt látjuk, hogy ő meghalt a bűneimért, hogy én bűnbocsánatot kapjak, meg nem csak azt látom, hogy ő uralkodik a menny trónusán, hanem észreveszem, hogy a keresztben, meg az üres sírjában ott rejlik az én bűntől való felszabadulásom, és az Isten akaratának való engedelmességemnek a titka is. Ő rá van szükségem. És megtanít engem a Szentlélek úgy imádkozni, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy szabad vagyok a bűntől. Köszönöm, hogy tehetem azt, amit te mondasz, és nemet mondhatok erre a gonosz indulatra, ami megint ki akar belőlem törni. Már megint valami bűre kényszerít valami engem magamba. Ez az én rossz természetem, az én régi természetem, óemberem, nevezzük, hogy akarjuk. De köszönöm, hogy szabad lehetek tőle. Veled együtt meghaltam ennek, és most már veled együtt föltámadtam, hogy éljek neked, és azt tegyem, amit te akarsz. Szabad vagyok. Értitek, hogy Krisztusban több van annál, mint amit elsőre gondolnánk? Mert amikor megragadjuk ezt a Krisztussal együtt, meghaltam a bűnnek, és föltámadtam, hogy éljek az Istennek, ebben olyan erő van, hogy az ember tényleg megszabadul attól a kényszerítő erőtől, hogy ő most nem tudom, káromkodjon, vagy én nem tudom, mit csináljon, hazudjon, vagy lopjon, vagy üssön, vagy vágjon, vagy nem tudom, mit csináljon. Tényleg felszabadul. Köszönöm, hogy szabad vagyok. És ezt is neked köszönhetem. Ha elbuktam, megint egy következő szituáció, mert azért sokszor elbukunk, sokszor bűnt teszünk, akkor mit csináljunk? Akkor a Szentlélek mit mond nekünk? Ugyanazt, amit régen mondott, hogy menekülj Jézushoz a bűneiddel. Fuss Jézushoz a bűneiddel, mert ott van nála a bocsánat erre a bűnödre is. Nem csak akkor volt nála a bocsánat, amikor megtértél, és jöttél az életed nagy terheivel, és letetted elé, hogy Uram, itt vagyok, én egy nyomorult ember, bocsáss meg nekem, mert nem tudom. Hanem már most, hogy hívő vagy, most is ugyanígy, jöjj Jézushoz, és tedd le a lábaihoz a bűneidet. Mondd el neki, és kér bocsánatot tőle. Van bocsánat? Van bocsánat, mert Krisztusban nagyobb a kegyelem, mint gondolod. Nem csak a hitetlenséget, bűneit bocsátja meg, hanem a hívőséget, bűneit is megbocsátja. Napról napra megújul az ő kegyelme. Kimeríthetetlen. És a hívő megy Jézushoz, és nem csak most, értitek, hogy már többet lát Jézus, nem csak az, hogy Jézushoz jöttem, és akkor elfogadott, de jó, hanem most is elfogadott, most is megtisztított, most is a kegyelemnek örvendezhetek. És aztán, testvérek, megint egy másik szituáció, hogy az emberhez, ahogy öregszik, hát lehet, hogy megsuhintja itt-ott a halálnak a szele. És akkor nem olyan könnyű dolog szembenézni a halállal. És akkor a hívőnek a Szentlélek mit mond? Nézz Jézusra. Mert ő benne kit látsz, aki legyőzte a halált? És hol van a te életed? Ebben a halál fölött győztes Jézusban vagy elrejtve, mert a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Isten, bemondja a Kolossé levélbe Pál apostol. És akkor neked árthat igazából a halál, az a félelmetes ellenség? Igazából nem árthat. És az ember elkezd vigasztalódni, mert látja megint Krisztust, akiben örök élete van, üdvössége van. A Szentlélek nem úgy vigasztal minket, testvérek, hogy ilyen mindenféle érzéseket ad nekünk, hanem az igére emlékeztet minket, az igével jön mindig. Mi van az igébe? Hogy a te életed el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Hát nem vigasztaló? Árthat bármi? Vagy azt mondja a Szentlélek, itt pont a Római levélnél tartunk, a 8. rész, az egyik legdrágább rész a Bibliában. Meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, mely van, hol? A Krisztus Jézusban. Onnan, abból a Krisztusból minket senki ki nem téphet, még mi sem magunkat. És akkor úgy érzi az ember, a hív ember, hogy már is biztonságban vagyok, és békességem van. És még a halállal is így tudok szembenézni. Nem akarom ezt túl boncolgatni itt, mert azt hiszem, hogy értitek ezt a dolgot, hogy a Szentlélek, akit mi kapunk Jézus akaratából, és Jézussal összekapcsol minket, a Szentlélek utána elkezd minket tanítgatni az igével, hogy a valóság ismeretére, és arra, hogy lássuk meg Jézust a dolgok mögött, Jézusnak a dicsőségét, és az, hogy benne van mindaz, amire nekünk szükségünk van, életünkbe, halálunkba. Pál apostol hogy fejezte ki, hogy Jézusban van mindaz, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. Minden ő benne van. Lehet sorolni, hogy mi minden, de a lényeg, hogy benne van. És a Szentlélek biztos, hogy rávezet minket, ha nyitottak vagyunk, és érdekel minket, rávezet minket arra, hogy mi mindenünk van nekünk Krisztusban. Na most itt egy kis exkurzust hadd tegyek, vagy kitérőt, mert a Szentléleknek a munkája során szokták megemlíteni bizonyos körök, hogy a Szentlélek az igével vezet bennünket a hétköznapi életünk forgatagában is. És ez igaz. Csak ebben a megközelítésben, amit én itt fölvetek, az szerepel, hogy a Szentlélek úgy vezet minket az igével a hétköznapi életünk kérdéseibe, problémáiba, hogy olvassuk a napi igét, aztán, hogyha benne van az igébe az a szó, hogy igen, vagy nem, vagy menj, vagy ne menj, vagy ilyen szavak, amiket ott találunk az adott ige szakaszban, amit olvasunk, akkor ezek a szavak azok, amikkel vezet minket a Szentlélek abba, hogy például elmenjek-e a Balatonhoz füvet nyírni, vagy ne menjek-e. Vagy vegyek-e magamnak egy új nadrágot, vagy ne vegyek magamnak egy új nadrágot. Benne volt az igen, akkor igen. Benne volt a nem, akkor nem. Mindegy, hogy egyébként az ige szakasz miről szól. Ha benne vannak ilyen szavak, amik az én problémáimra valahogyan úgy érzem, hogy választ adnak, akkor így vezet engem a Szentlélek. Na, így nem vezet, testvérek. Tehát azt kell mondjuk, hogy ez a Bibliának egy ilyen orákulumszerű használata, amit mi nem tartunk egészségesnek. Én se tartom, de szerintem ti se tartsátok annak. Volt annak idején itt Magyarországon a II. Világháború után egy pünkösdista ébredés, aminek az egyik vezér alakja volt egy bizonyos Matild néni. Jáng majtisi parasztasszony. És a Matild nénihez jártak lelkipásztorok, meg nem lelkipásztorok is, hogy megkérdezzék tőle, illetve hát azt mondták, hogy az urat kérdezik meg, hogy miről beszéljenek vasárnap a szószéken. Mert tudni akarjuk, hogy miről prédikáljunk. Honnan tudjuk, hogy miről prédikáljunk? Elmegyünk, megkérdezzük Matild néni, tehát ő az úr prófétája, majd megmondja. És akkor elzarándokoltak, és megkérdezték, hogy drága Matild néni, mit akar az úr, hogy miről prédikáljak én a gyülekezetbe hónap, vagy hónap után? És akkor Matild néni megmondta. Az úr azt mondta, hogy. De ez a jobbik eset, testvérek, mert mentek hozzá ugyanilyen problémákkal, hogy most eladjam a földet, ne adjam el a földet. Megvegyem a házat, ne vegyem meg a házat. Mit mond az úr? És Matild néni megmondta, hogy mit mond az úr. De még ilyen pitiáner dolgokban is, egy olyan embertől tudom, aki ott volt, hogy legyen-e macskánk, vagy ne legyen macskánk. Még ezt is megkérdezték Matildnétől, hogy az Úr mit mond erre, hogy legyen macskánk, vagy ne legyen macskánk. Megérti az ember ezt a naív, hívő hozzáállást, mert azt akarjuk, hogy az Úrral mindenből összhangban legyünk. De nem, ez, mint a régi időkben, amikor voltak valami jósok valós, akkor elmentek az emberek, hogy akkor most mit mond a nagy Apollón te általad, ó orákulum. És akkor az orákulum elfordította a szemét, meg ilyen révült állapotba dobta magát, és akkor megmondta, hogy mit akar az Apolló. Hát a Bibliát ne használjuk így. Matild nénit se kellett volna így használni, de ez egy másik történet. Mi a Bibliát ne használjuk így. Azt arra figyeljünk, hogy a Szentlélek úgy vezet minket, testvérek, úgy, hogy az igét olvassuk, és az igét ismerjük meg egyre jobban, és megtanít minket a Szentlélek igeszerűen gondolkozni. Logosszerűen gondolkozni. Ad nekünk bölcsességet a Szentlélek, hogy meg tudjuk ítélni, hogy kell-e macska, vagy nem kell. Vagy mire köthetem a pénzem, vagy mire ne. Vagy elmenjek, vagy ne menjek. Meg tudom ítélni. Az Úr ad nekem bölcsességet ezekhez a hétköznapi kérdésekhez. Nem kell nekem a Bibliát ilyen szemüveggel olvasni, amit itt elmondtam nektek. Nem így vezet a Szentlélek, hanem emígy. Csodálatos dolog ez a viszont, testvérek, amit mi tapasztalunk azért a hétköznapi életünkben, hogy olvassuk az ígét, és valahogy az eszünk más srófra kezd el járni. Máshogy ítéljük meg ugyanazokat a dolgokat, amiket korábban még máshogy vélekedtünk róla. Most máshogy gondolkozunk róla. Megváltoztatja, bölcsebbek leszünk az ígétől. A Szentléleknek ez a csodálatos munkája, ez erre mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek vezérel bennünket, az ígével okítja a gondolkodásunkat, bölcsétez bennünket, és megtanít minket arra az útra, amelyen járjunk, és jó döntéseket hozzunk. És nekünk ilyen hívő emberként, akiket így a Szentlélek, mint akiknek a Szentlélek csiszolja a kis gondolkodását, testvérek, nekünk föl kell venni a döntéseket magunkra, hogy ezt én így döntök most, és vállalom a felelősséget. Mert az előbbi esetekben, amiket elmondtam, hogy Matild nénihez mentek megkérdezni, meg az igét olvasták oly módon, hogy benne van-e az igen szó, vagy a nem szó, meg a menny szó, meg a maradj szó, vagy nem tudom melyik szavak. Ilyenkor mindig az volt, hogy nem én vagyok a felelős a döntésekért, hanem a Matild néni mondta. Vagy ha ott volt az igébe az, hogy menj el, és elment valahova az illető, akkor hát azért jöttem, mert az Úr ezt mondta. Hát mondta valaki egy ilyen embernek, hogy nagyon rosszkor jöttél. Most nem érek rá, hogy veled fogok. De nekem az Úr mondta, hogy jöjjek. Hát lehet, hogy az Úr mondta nekem, meg azt mondta, hogy nem tudok veled foglalkozni, más dolgom van. Hazakullogott. Akkor, de hát nem az Úr mondta. Nem, testvérek, nekünk az Úr a lelkével oktat minket az ígéből, bölcsétesz minket, és utána felelősen döntenünk kell, és a döntéseinkért vállalni kell a felelősséget. Ezt én így láttam jónak, ez így lett, kész. De az biztos, hogy a lélek, testvérek, így vezérel minket, irányít minket, és munkája mindezek közepette azt, amit így mondunk, megszentelődés. Munkája, hogy egyre jobban megszabaduljunk a bűneinktől, a vétkeinktől, és valahogy kiábrázolódjon bennünk valami Krisztusból. Ez a bibliai kifejezés, hogy a megszentelődés, hogy kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Megjelenik valami bennem Jézus szeretetéből, igazságából, tisztaságából, becsületességéből, türelméből, alázatából. Nagyon nehezen, de valami kibontakozik. És ez a munka, ez megy előre, testvérek, viszont ez a csodálatos. Calvin nagyon sokszor emlegeti a hatékony szót a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy a Szentlélek hatékonyan végzi ezt a munkát, és mikor elérünk a Krisztus napjára, készen leszünk. Ezt mondja, mindent lefarag rólunk, ami nem illik a Krisztushoz, és mindent kibontakoztat, ami meg kell ahhoz, hogy ott lehessünk. A Szentlélek hatékonyan végzi ezt az átalakító, átformáló, Krisztushoz hasonlóvá formáló munkáját. És az utolsó dolog, testvérek, tehát a Szentlélek, na, ismételjük át gyorsan, mert sokat beszélek, de igazából a lényeget szavakba is meg lehet fogalmazni, néhány szóba is. De részesít minket Krisztusban, ez az első, nagyon fontos, megszentel minket, Krisztushoz hasonlóvá formál az íge által. És a harmadik, amit akarok mondani a Szentlélekről, hogy egy hívő embert betagol a Krisztus testébe. betagol minket a Szentlélek a Krisztus testébe. Pál apostol a korintusi levélbe, az első korintusi levélbe, a 12. részbe emlékezteti a korintusiakat. Egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Egy lélek által mi egy testé kereszteltettünk. Ez az egy test, ez a Krisztusnak a teste, ugye úgy nevezi a Krisztus testé. Belekereszteltettünk Krisztus testébe, ami a keresztjén anyaszent egyház másik szóval. Keresztjén anyaszent egyház. Na most ezért a valódi keresztjén ember az soha nem egy ilyen magányos farkas, hogy ő most hívő. De ő neki nincs másokra szüksége, mert ő egyedül is hívő. Hát egyedül is hívő, de mégis szüksége van másokra. És hogyha... Na, ha valaki ilyen egyedülvaló hívőként akar élni, akkor az előbb-utóbb el fog kajszulni. Mindig ezt látjuk, hogy az egyedül élő hívők egyszer csak úgy vagy hittani kérdésbe, vagy erkölcsi kérdésekbe ilyen ferde utakra lépnek. Eltávolodnak az Úrtól. Olyanok, mint egy ilyen juhocska, amelyik elmegy a nyájtól, aztán ottan valami történik vele. Vagy olyanok, mint egy ilyen kis parázs, ami kiesik a kis parázs darab, ami kiesik, az üszök kiesik a parázs, a nagy parázsból, és már nem ott ér, ott van mellette valahogy, aztán előbb-utóbb elhamvad. Tehát a Szentlélek testvérek valahogy ezt műveli, hogy beleolt minket a Krisztusnak a testébe, a Krisztus egyházának a tagjává tesz bennünket, és azt akarja, hogy ott éljük meg a mi hívő életünket. Az legyen egy kardinális, fontos jelenség az életünkben, hogy a hívőkkel való közösségünket ápoljuk. Hogyha engedünk a Szentlélek tanításának, megint az igének, akkor a Szentlélek megérteti ezt velünk. Megérteti velünk. És kialakítja bennünk azt, amit úgy szoktunk nevezni, hogy Krisztus test tudat, hogy én hozzá tartozom a hívő emberekhez. Nem csak helyi szinten is, hozzá tartozom, itt vagyunk Szegeden, Új-Szegeden, hozzá tartozok ehhez a Krisztus népéhez, amelyik itt él. De nem csak ehhez tartozunk hozzá, hanem hozzá tartozunk ahhoz, az egész országos hívő néphez hozzá tartozunk. Sőt, hozzá tartozunk az egész világon szanaszét élő hívő emberekhez. Sőt, még azokhoz a hívőkhöz, akik meg se születtek, de már azokhoz is, akik fönn vannak a mennybe. A keresztény anyaszentegyház az egy ilyen téren, időn átívelő hatalmas valóság, és ennek vagyok én az egyik tagja a Szentlélek által. Itt élem meg az újszegedi gyülekezetben, én megélem mondjuk a Biblia Szövetségben, mert ott is találkozom hívő emberekkel az ország minden részéből. Más megéli a Betánia Szövetségben, Betánia Szövetségben is vannak. Más megéli a Presbiteri Szövetségben, ott is vannak hívő testvérek. Jönnek össze-vissza minden onnan. Egyek vagyunk Krisztusban, mert egy lélek által itattattunk meg. Tehát, hogy így mondjam, értitek ezt, hogy nem merülhet ki a hívő ember élete abba, hogy elmegyek egy vasárnap elmegyek a templomba, ott ülök egy órát másfelet, aztán szépen hazamegyek. Ott egy kicsit cseverészek valakivel, aztán utána szépen hazavonulok. És utána majd a következő héten megint elmegyek a templomba, a hívő közösségébe. Ez kevés, testvérek. Nem mondom, hogy nagyon kevés, vagy... Mert már jó, hogy legalább, ha így megéli valaki a közösséget. De azért ennél több kívántatik. Azért ha én egy vagyok valakivel, hát azért minek örülsz, testvér? Most miért lógatod az orrod, testvér? Nem? Hát sírjatok a sírókkal, örvendjetek az örülőkkel. Nincs valami szükséged valamire, amiben tudnék segíteni? Nekem nincs valami, amiben tudnál nekem segíteni? Lelkileg, imádságba, együttérzésbe? Nincs valami lelki bajom, amit meg kéne veled beszélnem? És milyen jó, hogy megbeszélhetjük, és megbeszéljük. A közösség az sokkal több, mint hogy eljövök a templomba, ott ülök hallgatagon, mert most muszáj nektek hallgatagon ülni. Aztán fölállunk, aztán kimegyünk, itt köszöngetünk, aztán elmegyünk haza. De ennél több a keresztény közösség. Több kell, hogy legyen. Hogyha ha úgy vesszük, hogy a Szentlélek betagol minket, testvérek, egy ilyen közösségbe, akkor Hát vegyük ezt halálosan komolyan, és tudom, hogy nem könnyű dolog ez. Tudom, hogy a hívő közösség az nem könnyű dolog. Mindenki tudja, nem? Mert a hívő közösség az ilyen mindenféle emberekből áll. Olyan, mint egy ilyen nyáj. Hogy az egyik lyuknak balra ferdül a füle, a másiknak jobbra ferdül, a harmadiknak itt loncsos a bundája, a harmadiknak amotta, vagy milyen, bocsánat, bundája, jól mondom? Nehogy valami állattenyésztési badarságot mondja megint. Egyik így béget, a másik úgy béget. Az egyik ténfereg, a másik olyan kis szeliden ácsorog. Hát ilyen az Isten gyermekeinek a népe is. Itt is, Újszegeden is ilyen. És nem mindig könnyű elszenvedni, hogy a másik nem olyan, mint én, hanem más. Hát más. De hát pont itt van a nagy iskola, amiben Isten tanítgat minket, vagy Krisztus tanítgat minket az ő lelkével, most maradjunk a Krisztusnál, tanítgat minket, hogy kell türelmesnek lenni, hogy kell megbocsátani, hogy kell segíteni a másiknak, hogy kell szeretni a másikat. Nagyon sok mindent megtanulunk a hívők közösségébe, és nagyon is jó, ha megtanuljuk, mert ez a hívők közösség jó esetben a mennybe is együtt lesz. Hogy akarunk mi a mennybe együtt lenni, ha itt nem vállaljuk egymással a közösséget? Hát itt tanuljuk meg, nem? Az ott fiatal, így béget. Az meg ottan öreg, az meg már úgy béget. De azért ők egyek a Krisztusban. Meg kell tanulja az öreg, elfogadja a fiatalt, a fiatal elfogadja az öreget, nem? Más világban élnek szinte, de mégis. Krisztusban az a lélek által egyek. És készülünk a mennyre, ahol mindenféle ember lesz, akiket Krisztus megváltott, elhívott, akiket szent lelkével megváltott. Hát készülünk. Itt kell készülni. Valaki azt mondta, hogy akarod magad jól érezni a mennybe, a hívők között, ha itt a földön nem érzed magad jól közöttük. Az fontos dolog, testvérek, még talán nagyon sokat lehetne erről beszélni, de még ezt elmondom, hogy az, hogy nekem van egy barátom, meg egy barátnőm, akivel nagyon jól elbeszélgetek a lelki dolgokról, az nem azt jelenti, hogy közösségem van a gyülekezette. Az, hogy jó dolog, hogyha valakinek van egy lelki barátnője, meg egy lelki barátja, akivel jól el tud diskorálni lelki dolgokról, még lehet együtt is imádkozik vele. De az nem a közösség maga. Annak a baráti vagy barátnői kapcsolatnak be kell tagolódnia a nagyobb közösségbe, a gyülekezetnek a közösségébe. Van egy olyan gyanúm, hogy vannak hívő emberek, testvérek, akik eljönnek a templomba, és mondják, hát ja, én a hétközi alkalmakra nem jövök, nem is imádkozok együtt a többiekkel, bibliórán se beszélgetek senkivel, nem jövök ezekre az alkalmakra, én vasárnap itt vagyok, és egyébként van egy nagyon jó barátnőm a gyülekezetben, akivel mi úgy a héten szoktunk néha találkozni, és akkor megbeszéljük az Úr dolgait egymás közt. Ez nem közösség. Mint hogy az se közösség, bizonyos értelemben, hogy nekem a feleségem hívő ember, azt a hívő emberek vagyunk, olvasuk az ígét, vagy imádkozunk, közösségünk van egymással. Ez is jó, hogy így van, de ennek a házastársi közösségnek bele kell kapcsolódni a gyülekezet közösségébe. Azért van itt a feleségem, meg Gyuri felesége, meg Bandi felesége, meg Sanyi felesége, meg nem tudom kinek még a felesége itt van. Tamás felesége is itt van. Tehát, mert igen, otthon is gyülekezet van, de azért itt van a gyülekezet, mert a gyülekezet több, mint én meg a feleségem. Meg én meg a barátnőm, vagy én meg a nagyon jó barátom, akivel a cukiba ücsörgünk és jókat beszélgetünk lelki dolgokról. Azért ennél több. És az Úr azt akarja, testvérek, bizony azt akarja, hogy itt benne legyünk ebbe az ő testébe, benne legyünk az ő szent lelke által, bele legyünk tagolva ebbe a testbe, amelyiknek ő a feje, és mi vagyunk a tagjai. És majd holnap vagy holnap után megyünk még tovább ezzel, hogy az Úr még karizmákat is ad nekünk, kegyelmi ajándékokat, hogy ebbe a közösségbe mi szolgáljuk a többieket. Még erről nem is beszéltünk, de majd beszélünk róla. Itt most csak ebbe csodálkozzunk bele, testvérek, hogy milyen rendkívüli dolog, hogy Krisztus adja nekünk az ő szent lelket, és általa minket részesít önmagába, közösségre von magával, hogy a miénk legyen mindene, amilyen neki van. akkor a Krisztus a Szentlélek által dolgozik bennünk, hogy átalakítson bennünket, hogy ne olyanok legyünk már, mint a hitetlen emberek a világba, hanem olyanok legyünk, mint a hívő emberek, a Krisztus követői, megszentel bennünket, átformálja gondolkozásunkat, ad nekünk jó döntéseket, helyes meglátásokat, Krisztushoz vezérel minket. Lényeg, hogy megszentel minket, és ráadásul még be is olt minket egy nagy közösségbe. Egy ilyen téridő feletti nagy közösségbe, a keresztény anyaszentegyházba. És nem érezhetjük magunkat magányosnak, és egyedül hagyottnak, mert benne vagyunk ebbe a Krisztusnak a közösségébe. Hát ezek kulcsfontosságú dolgok, amiket a Szentlélek végez, testvérek, a hívő emberek életébe. Hát engedjük, hogy ezt végezze bennünk, és engedjük, hogy még tovább vezessen bennünket ezekbe a dolgokba. Innen folytatnánk holnap, ha segít bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy csodálatos a te szent lelked, akit adtál nekünk. Hogyha ő nem lenne, akkor olyan árvák, elhagyatottak lennénk. Hiszen te is valahol messze lennél tőlünk, kívül az életünkön, de most lelked által közel vagy hozzánk. A tiéd vagyunk, és te a miénk. És mi is mindenestől a tiéd vagyunk, de te is mindenestől a miénk vagy. Köszönjük ezt az áldott közösséget veled. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki lelked által megváltoztatsz minket, hogy hozzád hasonlatosak legyünk, megszentelsz bennünket, formálsz, alakítasz minket, bár olyanok vagyunk sokszor, mint a kő a te kezedbe, hogy nem nagyon akarunk engedni, de tudjuk, hogy te meg tudsz minket puhítani, meg tudsz lágyítani bennünket, és tudsz minket formálni, hogy olyanok legyünk, amilyen te vagy, és valami belőled meglátszódjon az életünkbe. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy a szent lelked által magadat dicsőíted elénk, hogy benned csodáljunk mindent, és benned kapjunk meg mindent, amire szükségünk van a hétköznapi életbe. Köszönjük te néked azt is, hogy áldott lelkedet adtad, aki által beletagoltál bennünket a te hívő közösségedbe. Annyira jó nekünk, Urunk, hogyha van egy hívő házastársunk, vagy hívő barátunk, vagy barátnőnk, akivel tudunk a te dolgaidról beszélni, és jó is van ez így, de olyan csodálatos, amikor egy barátság, vagy egy barátnőség, vagy egy házasság beleépül a nagyobb gyülekezetbe, a te egyházadba, ahol mindenféle emberekkel vagyunk körülvéve, akik mind a tiéd, akik mind egy lélekkel itattattunk meg. Köszönjük néked a te népednek ezt az egységét, amit a Szentlélektől kapunk, és köszönjük ennek a népnek a sokféleségét. Áldunk azért, hogy ennek a népnek jövője van, és akarod, hogy ebbe a közösségbe beépüljünk, tudatosan erre időt szálljunk, hogy ez prioritás legyen a számunkra. Kérünk, segíts minket lelked által, hogy ennek a közösségnek, és más közösségnek is, ennél nagyobb közösségnek is áldozatkész, komoly tagjai lehessünk. Köszönjük néked a mai ígét, Urunk. Köszönjük néked, hogy tegnap rácsodálkozhattunk arra, hogy vezette el bennünket a hitetlenségből a hitre. Hogy szűzte minket újjá élő reménységre. És köszönjük néked, hogy ma csodálhattuk azt, hogy hogyan vezesz tovább bennünket. Hogyan formálod a mi életünket, hogy hozzád hasonlatosak legyünk. Kérünk, áld meg holnap esténket is. Készítsd el a tanításodat, add, hogy tovább tudjunk haladni a megkezdett úton, és tudjunk benne gyönyörködni, Úr Jézusunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.